Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Eltelt még egy nyár, és elkezdődött a 2022-2023-as tanév. Az évnek ezen periódusában felmerül a kérdés a tanárok részéről, hogy vajon mivel foglalkoztak a diákok a nyáron. Napjainkban nem újdonság az sem, ha egy diák nyári munkát vállal, ahogyan az is teljesen megszokott, ha végig szórakozza az egész nyarat, fesztiválról fesztiválra járva. Azonban, ahogy szinte mindenben, a nyári programok tekintetében is érdemes lenne megtalálni azt a bizonyos arany középutat. Témánk: kultúra, munka és szórakozás összhangja a diákoknál. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0742-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Összhangba. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát téged is, kedves szerkesztő, örvendek, hogy újból találkozunk így az új tanév elején.
Kezdjük azzal, hogy tapasztalatod alapján mivel töltik a diákok a nyári szünidőt? Melyek azok a programok, amelyek igazán dominálnak, nagy népszerűségnek örvendenek az évnek ezen időszakában?
Tehát kezdjük azzal, hogy amikor a diákok megkapják június közepén körülbelül a vakációt, akkor eldöntik, hogy ők a vakációban, ha lehet, nem foglalkoznak iskolával, esetleg nem csinálnak semmi olyan dolgot, ami iskolához köthető. A végén kiderül, hogy nagyon sok olyan tevékenység van, ami végül is, ha nem is direkt módon az iskolához, de az iskolában együtt tanuló diákokhoz, barátaikhoz köti őket, és hát most ugye Összhang műsorról lévén szó, én abból indulnék ki a beszélgetésben, hogy és a diákokkal is ezt beszéltem meg év elején az első osztályfőnöki órán, hogy az ember tulajdonképpen három részből áll. Hát az embernek van ugye szelleme, ezt a tanulás útján fejlesztjük, van a teste, itt tornászunk és mindenféle testi tevékenységet végzünk, de ugyanakkor ott van az embernek a lelke is. És hát a tulajdonképpeni felüdülés az mind a három területre úgymond ki kell terjedjen, és akkor jó egy szünidő, egy kikapcsolódás, egy vakáció, hogyha mind a háromra odafigyelünk. És előkészítettem számukra három különböző méretű kis papírlapot, kiosztottam, mindenki kapott hármat, és az volt a feladat, hogy a legnagyobb papírlapra azt írják, amelyik azokat a tevékenységeket jelöljék meg, amelyeket a leginkább végezték, amelyre a legjobban figyeltek a vakáció a szünidő során, és így tovább a közepesre, és a legkisebbre pedig azt, amire talán nem figyeltek oda annyira. És hát azt lehet mondani, hogyha összeadjuk, és úgy átfogjuk a tevékenységi köröket, akkor három nagy terület körvonalazódott, tehát mindenképpen ott van nagyon sok esetben a családdal való együttlét, a családi kirándulások, ez ugye a Covid után mondhatni azt előtérbe került, tehát mindenki szeretett kitörni otthonról, ha lehet külföldre utazni, elfeledve azt, hogy nálunk is milyen szép vidékek vannak. Aztán van egy olyan kategória, hogy a barátokkal való együttlét, és itt érdekes módon a szellemi feltöltődések beszélgetés szintjén, vagy kirándulás szintjén mutatkozik meg, tehát rengeteg időt vagyunk a barátokkal, esetleg fesztiválokra járunk együtt, ahogy ez meg volt említve, és akkor ott vannak az egyéni foglalkozások, amikor a diák úgymond egyedül van, idézőjelbe téve önmagával, esetleg figyel a lelkére, olvas, sétál a természetben. Tehát azt lehet mondani, hogy a diákok a szünidőben, hát utaznak, rengeteget utaztak tapasztalatom szerint ebben az évben, olvastak, természetesen táborokba jártak, fesztiváloztak, telefonoztak, ez egyértelmű, de azt is lehet mondani, hogy minden mellett olyan tevékenységek is előtérbe kerülnek, mint az önkéntesség, vagy akár a nyári munka, amiről szó volt a műsor elején.
Elhangzott, illetve említetted, hogy a diákok nem szeretnek nyáron az iskolával foglalkozni, és én visszaemlékszem diákkoromra, amikor valóban egy rémálom volt számomra is az, hogy házi feladatot kaptunk a nyári vakációra, sőt, arra is volt példa, hogy olyan tanár adott házi feladatot a nyárra, aki következő évben már nem is tanított, tehát nyilván el lehet képzelni, hogy mennyire oldottuk meg azokat a feladatokat, és nem is szeretnék én hosszan a nyári házi feladatokról, vagy vakációs feladatokról beszélgetni, de egy kérdés erejéig maradjunk meg itt. Mennyire oldják meg ezeket a diákok? Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát valószínű, hogy rég jártál iskolába, mert jelen pillanatban házi feladatokat így kötelező jelleggel nem igazán adunk a diákoknak. Vannak természetesen fakultatív jellegű idézőjelbe téve feladatok, de nem hiszem, hogy valaki kötelező jelleggel megkövetelni ezeket, illetve ha megteszi, akkor jogtalanul jár el, hiszen házi feladatot adni úgy, hogy ezt pontozzuk az év elején, következő tanév elején, ez alapvetően tilos. Természetesen vannak ajánlások, mert hiszen 3 hónapról van szó, vagy 2,5 hónapról, ami rengeteg idő egy ember életében, és hát házi olvasmányokat adnak ajánlásképpen, vagy ha az ember egy nyelvvizsgára készül novemberben, decemberben, nem lehet az, hogy ne foglalkozzak én azzal az anyaggal. Természetesen azt a diákot, aki dolgozni szeretne a vakáció során, azt kell segíteni. Tudomásom szerint vannak ilyen úgymond feladatok, tehát ezek irányadó, iránymutató feladatok, és természetesen, ha ezt a diák elvégzi, azért a tanár úgymond hálás, tulajdonképpen ez a diákot fejleszti. A lényeg az, hogy az a diák, aki nyáron dolgozott bizonyos tárgyakban, az teljesen másképp kezdi az évet. Gondolok itt például, én nyelvet tanítok egy német nyelvvizsgára, ami november végén lesz, teljesen más másképp került elém az a diák, aki szeptember elején, aki nem tanult semmit, nem foglalkozott a nyelvvel, mint az, aki egész nyáron azért ott olvasgatott és hallgatott különféle kisfilmeket, vagy adásokat, nézett filmeket, és így tovább. Tehát azt lehet mondani, hogy örül az ember, hogyha megoldanak valamit, kiadunk valami feladatot, nem kötelező jelleggel, tehát nem kell félreérteni. Ha megcsinálnak valamit, az elsősorban az ő érdekükben van.
Én azért visszacsatolok, és a iskolába járnak, most minden tanár ilyen, vagy nem minden tanár olyan, ezt nem is lehet, és nem is szabad kijelenteni. Viszont, ahogy említetted, házi olvasmányok, hát vannak olyan tanárok, akik függetlenül attól, hogy magyar, román, vagy milyen nyelvről beszélünk, akik úgy veszik, hogy na jó, oké, akkor ti ezt nyáron elolvastátok, már amennyire, nem pontozzuk, nem lesz belőle felmérő, de úgy kezdjük el felvenni az anyagot, hogy ti ezt már elolvastátok. És a diákoknak halvány ibolyájuk nincs azzal kapcsolatban, hogy miről szól az az adott mű. Ugyanez a helyzet a matematikával is, amikor hát nyár alatt elfelejtik az emberek a képleteket, főleg ha nem foglalkoznak vele, pont úgy, mint egy nyelvet. Tehát nem kötelező, nem szabad feladni, de azért mégis léteznek, miközben ti tanárok is azt mondjátok, hogy a nyár az a pihenésről, a feltöltődésről kell szóljon, de mégis ott vannak ezek a kötelező, vagy mégsem kötelező feladatok. És itt akkor a kérdés kézenfekvő, hogy akkor miért is van ez így?
Valószínű azért is, mert azért a tanév folyamán olyan nyugodtan például olvasni Lehet, de nem biztos, hogy kellő ideje van egy diáknak. Tehát annyira sűrű a programja, egy gyermeknek azt mondják viccesen, hogy az óvodából első osztályba vagy nulladikba kerül a gyermek, akkor véget ér a gyermekkora. Nagyon kegyetlen kijelentés elhangzott, elhangzik szülők részéről. Valamilyen szinten igaz, mert a tanrend, a követelményrendszer, az a millió egy hatás, ami éri a gyermeket, és meg kell felelni társadalom bizonyos elvárásainak, a szülők szeretnének minél többet átadni a gyermeknek, a gyermeket a 8-9 hónap alatt folyamatos stressz alatt tartja. És például, ha házi olvasmányokra gondolok, olvasni nyáron egy erdőszélén vagy a tengerpartján teljesen más élményt jelent, mint na gyorsan-gyorsan olvassuk el, mert a román tanárnő kéri, és a magyar tanárnő kéri, vagy a matek tanár követeli a feladatokat. Tehát minőségileg más, és talán jobban is rögzül. Tehát itt valamilyen szinten különbséget kell tenni e között, a dolgok között, az idő között, és én azt merem állítani, hogy hát ezek nem kötelező jellegű dolgok. Persze, hogy a tanár feltételezi, hogy azért az ember fejlődjön. Most voltam ezelőtt egy héttel egy tanulmányi kiránduláson a Kis-Balatonon, látogató központban az osztályommal, és Fekete István ugye ott írta a Tüskevárat, Téliberek, az írógépét láttuk az írónak, az íróasztalánál álltunk, és ki voltak téve a könyvek. És az egyik két diáklány állt ott mellettem, az egyik mondja, hogy jaj, de jó, hogy elolvastam, mert ötödikbe feladta a magyar tanárnő. A másik azt mondja, hogy jó, nekünk is feladtad, de én nem olvastam el. Na most, igen, elolvassa természetesen, a másik nem olvassa el, ez végül is a diáknak jó, ha azért mégiscsak foglalkozik az anyaggal. Lehet, hogy a nyara annak, aki elolvasta, ráment idézőjelbe téve, de azért valamivel maradt. Tehát nem olyan egyértelmű és egyszerű szerintem a kérdés.
Persze, tehát nem egy egyszerű dolog ez, főleg ennek fényében, hogy ott van két diák, és az egyik tudja, hogy az miért érdekes, miért kapcsolódik ahhoz a helyhez, miközben a másiknak lényegében fogalma sincs, hogy miről szól a jelen esetben a Tüskevár, de hát itt még nagyon sokat lehetne ragozni a különböző művek címeit. De hogyha már itt szó volt a pihenésről, akkor tapasztalatod alapján mennyire érkeznek feltöltődve, freshen, hogy egy divatos kifejezést használjak, vissza a diákok az iskolába? Most függetlenül attól, hogy mit csináltak nyáron, hogy tanultak, készültek, tartották a lépést a tananyaggal, szórakoztak, fesztiválra jártak, vagy valamilyen nyári munkát vállaltak, mindenképpen valamit csináltak, valamivel eltöltötték azt az időt, és akkor mennyire pihenték ki magukat, mert valahol erről is kéne szóljon a szünidő.
Tehát valóban a pihenésről szól a szünidő, most a pihenésnek különböző módozatai vannak, ugye van a teljes semmittevés, ami szerintem akkor áll be, még az én életemben is, amikor elmegyek szabadságra, úgymond, hogy milyen jó, akkor nem kell csinálni semmit. Megszűnik az a stressz, hogy reggel 8-ra menni iskolába, vagy akár még korábban is, utána rohanni az újabb programba, és akkor beáll egy ilyen teljes lazaság, amit ők mondanak. Az olasz nyelvben van egy nagyon szép kifejezés, ez a dolce non fare niente, ez a kedves semmittevés. Tehát, hogy az ember olyan jól el van ebben az állapotban. Szerintem ez is beletartozik a nyári pihenésbe, és ez az, ami tulajdonképpen ez az időszak, ami úgy levezeti azt a stresszt, ami valóban a diákok életében jelen van, hiszen egy tanév végén, nagyon stresszes állapotot idéz elő, gondoljunk arra, hogy ott lezárások vannak, eredmények vannak, attól függ esetleg egy ösztöndíj, stb. Tehát az egy megterhelő időszak a diák életében. Tehát ez mindenképpen jelen van a pihenésnek ez a fajtája, és jó, hogyha jelen van egy diák életében. Aztán a pihenés szerintem ezen túlmenően egy másik módja az, amikor egy minőségi pihenést végez, ha szabad így mondani, az ember. Itt természetesen szóba jön a test pihentetés, az alvás, az nagyon jellemző a diákok életében, hogy kialusszák magukat. A szellemnek a fejlesztése, itt olvasásról lehet beszélni, esetleg városlátogatások, kirándulások során, ha a szülők erre odafigyelnek, akkor tényleg úgy feltöltődve jönnek vissza a diákok, azt lehet mondani. És hát ott van a lélekre való figyelés, itt a szemlélődés, főleg aztán a nagyobb diákok esetében, tehát így gondolok a középiskola felsőbb éveire, egy 11-12-es diák azért már úgy szemlélődik a maga nemében. Tehát mindenképpen fontos odafigyelni, hogy nem csak ne csak pihenjünk, nem csak az alvás, nem csak a semmittevés, hanem minőségi pihenés legyen, és ez meg is valósul sok esetben. A másik nagyon fontos, hogy mennyire jönnek vissza úgymond freshen az iskolába, szerintem a változatosság. Tehát azt látom, hogy azok a diákok, akik mint a méhecske repülnek egyik tevékenységből úgymond a másikba, a pihenés, egy kirándulás, egy nagyszülőknél való látogatás, tehát ha van változatosság az életükben, hiszen egy ilyen világban élnek, nem megy az, ami régebb volt, hogy elvittek a nagyszülőkhöz minket, és akkor ott ültünk 2-3 hétig. Persze, hogy működik, és most is biztos hallgatók között van ilyen, de hogy igényük van a fiataloknak a változatosságra, mert az egész világ egy kicsit pörgősebb lett. Tehát én azt vettem észre például az én osztályomban, hogy hiszen velük beszélek ilyenről, hogy ezek a diákok, ezek hihetetlenül élménydúsan jönnek vissza, és feldobódva jönnek vissza az iskolába, van amiről beszélni, és azt lehet mondani, hogy a változatosság, a minőségi pihenés, a semmittevés azért jó hatással van rájuk, és azt lehet mondani, hogy persze, hogy az elején olyan tompák, hiszen mikor az első nap, vagy első héten az iskolába jöve fel kell kelni reggel 8-kor, hiszen 8-kor, nem tudom mikor kelt,
3 hónappal
korábban, főleg a nagyobbakról, középiskolásokról beszélek itt, akkor persze, hogy fáradt, mikor 8-ra be kell jöjjön, de hát azt lehet mondani, hogy egy más környezetbe került. Tehát én azt látom, hogy azért a nyár alatt pihennek, feltöltődnek, és készek, nyitottak a tanulásra.
Nyilván itt kimondtad azt, hogy minőségi pihenés, szerintem ez mindenkinek mást jelent, és a felvezetőben azt ígértük, hogy a fesztiválokról is fogunk beszélni, illetve ezek hatásairól, hiszen rengeteg diák, és nem szeretnék általánosítani, nyilván nem mindenki, én ismerek olyan fiatalt, aki rühelli ezeket a fesztiválokat, és ezzel sincs semmi baj, de azért elég sokan el szeretnek járni ezekre a fesztiválokra, lehetőség szerint minél többre, nyilván amennyire a zsebük engedi, és hát nyilván a szülőknek azt mondják, hogy nem maradtam fent hajnalig, nem vártam meg a nap felkeltét, miközben azért tudjuk, hogy elég sok esetben a hajnal és a pirkadat rájuk talál. Na most már egy ilyen fesztiválos évszak után mennyire kipihent az a diák, illetve milyen hatással van a fesztivál és a fesztiválok, ez a fajta szórakozás a diákok lelkére?
Jó kérdés, hogy mennyire kipihent a diák. Nem tudom, hogy hány olyan diák van, aki aztán júniustól szeptember elejéig folyamatosan fesztiválokra jár. Tudok ilyen diákot egyébként, aki végig megy millió egy fesztiválon, és mindenhol jelen van. Hát valóban, való igaz az, hogy ez nem egy pihentető szórakozás a fiatalok számára. Természetes az, hogyha elmennek egy-egy fesztiválra. Abszolút normális, hogy ők meg szeretnék ezt tapasztalni, szeretnek bulizni, táncolni, vonaglani egy-egy ilyen rendezvényen, egy koncerten, és tény az, hogy jelen világunkban rengeteg fesztivál van. Ha két tányért összeütnek, az már fesztivál, és maga a fesztivál is egy olyan konstrukció, ami arról szól, hogy több esemény van egy időben, lehet válogatni, lehet menni, és tényleg ezt ki is használják a fiatalok, és hát azt lehet mondani, hogy igen, koncerteken késő estig vannak ott, vagy éjszakáig, hajnalig vannak ott. Természetesen hatással van ez rájuk, hiszen nem pihenik ki kellőképpen magukat, viszont más oldalról feltöltődnek, mert együtt vannak a barátaikkal. Az egyik diákom feltette egy képet a Facebookra, hogy az anyukájával volt fesztiválon, és akkor a többiek kezdték cikizni, hogy te vele jársz fesztiválra, és mondta, hogy igen, hát miért ne, ez édesanyámmal is elmehetek. De most ez az, ami a fesztiváloknál hangsúlyos, hogy oda általában a barátokkal megyünk, tehát a közösségi élet, a nyári közösségi élet nagyon sok fiatal számára a fesztiválokon zajlik, történik. Tehát ilyen szempontból nekik ez fontos, a barátság, a párválasztás, a szülőktől való kicsit távol lét, szárbontogatás, hogy otthon mondunk ezt, és a fesztiválokon, aztán ott el vagyunk a barátokkal, ez egyértelmű. A kérdés mindig az, ugye szülőként is, és tanárként is, hogy kivel mész egy fesztiválra, és nézd meg, hogy milyen fesztiválra mész, hogy kell neked egyáltalán, mint az a fesztivál, ahova elmentél, és ott mi történik. Nagyon sokan egyébként, ez egy másik kérdés, ugye önkénteskednek a fesztiválokon. Ez egy külön kategória, ez is létezik a fiatalok körében, tehát különösen a mi iskolánkba járó diákok jelen vannak, úgy Marosvásárhely meg a környező települések önkéntes világában, és rengeteget tevékenykednek, ami dicsérendő, szerintem fontos, hiszen az a formális oktatás az egy dolog, de a tapasztalatszerzés, a segítés, a pályaválasztás szempontjából nagyon fontos, meg hát a nyári munka szempontjából is esetleg fontos egy-egy fesztiválon részt venni. Tehát ez a jellegű munka viszont fárasztóbb. Tehát azt látni, hogy mit tudom én, egy fesztiválon dolgoznak a kiszolgáló egységben, az plusz munkát jelent, mert szellemileg leterheli őket, hiszen pénzzel dolgoznak, vagy ki kell szolgáljanak vendégeket, tehát az fárasztó, és utána még ott kell maradjanak. Na ez az a rész, vagy ez az a szegmens, ami szerintem egy kicsit nehezebben fogható fel, vagy nehezebben fogadható el, viszont ha tényleg nyári munkaként értelmezzük, akkor teljesen jogos és helye van. Tehát azt lehet mondani, hogy megterhelő a fesztiválos élet, vagy a fesztiválozás, viszont úgy a barátság, a társakkal való együttlét szempontjából nagyon-nagyon fontos, és hát meghatározza az életüket. Ilyen világban élünk.
Megterhelő a fesztiválos lét, és szerintem bizonyos értelemben lelkileg is megterhelő, hiszen, és itt aztán pláne nem szeretnék általánosítani, de megvan az a réteg, és a fesztivál egy ilyen helyszín, ami keretet és teret biztosít arra, hogy bizonyos esetekben kialakuljanak ezek a rövid, vagy úgynevezett egyéjszakás kapcsolatok. Ezek milyen hatással lehetnek egy fiatal, egy tinédzser, vagy 20-as évei elején közepén járó fiatal számára?
Hát ez az a kérdés, amit a szülőkkel esetleg nem beszélnek meg éppen olyan egyértelműen minden családban, és hát az osztályfőnök vagy a tanár sem az a személy, akivel ezt elsősorban megbeszélik, habár azt lehet mondani, hogy egy osztálykirándulás alatt, vagy amikor jobban megnyílnak, és nem az iskolában vagyunk, akkor érdekes módon jobban megnyílnak a fiatalok, még akár irányomba is egy kirándulás során, akkor elmondanak bizonyos dolgokat. Hát itt ugye azért erről szó van osztályfőnöki órákon, beszélgetéseken, legalábbis én erről szoktam beszélni, hogy azért az egyészakás kaland kapcsolat, hogy az mit jelent a felszínesség szempontjából, az önzés szempontjából, a puszta testiség szempontjából, ugye nekem fontos az, hogy az igen, test az is, annak is meg kell úgymond adni, ami a magáid, az ember nem csak test, tehát több mint állat, és hogy mi a különbség az egyéjszakás kapcsolat, és mi a különbség az igazi párkapcsolat között, mi a különbség az önzés között, és mi a különbség a szeretet között, ami a párkapcsolatnak az alapja kell legyen, és ott is hát önzés előfordul, de tulajdonképpen a párkapcsolat lényeg az, hogy én jót akarok neked, tehát azt akarom, hogy te jól érezd magad velem, ezért én megteszek mindent neked. Na most ez egy ilyen rövid, egyészakás kalandban, egy ilyen fesztiválos kómában, mámorban, valahol egy folyóparton, nem biztos, hogy ez adott. Tehát ez egy olyan téma, ami lehet, hogy előfordul, sőt, biztos vagyok benne, de ezekről kell beszélni a fiatalokkal, ebben a korban kell beszélni, 16-17 éves korban szerintem, vagy még korábban, azon a szellemi szinten, amelyen éppen tartózkodnak a diákok, tehát ez a kérdés is azt lehet mondani, hogy egy kicsit előre jött a diákok életében. Biológiailag fejlettebbek a lányok elsősorban, és erről kell beszélni szerintem nagyon korán az iskolában. Tehát nagyon fontos dolog, úgymond szakemberek, orvosokra gondolok, vagy hát pszichológusok, lelkészek, azok, akik ehhez hozzá szólhatnak, és ezeket meg kell hívni, erről kell beszélni. Tehát itt igen, van egy éjszakás kapcsolat, egyértelműen hatással van rájuk, és ez nem mindig jó. Tehát utána elmondják, elsírják, elmesélik, és akkor egy jó beszélgetés során ezeket ki lehet beszélni, és lehet irányt mutatni egy fiatalnak.
Tapasztalatod vagy megfigyelésed alapján mennyire fiatalodott meg a korosztály? Ugye említetted, hogy biológiailag egyre korábban megérnek különösen a lányok, hát akkor lehet, hogy mi egy körrel még le vagyunk maradva, hogy viccesen fogalmazzak, de az évek során, évtizedek során, vagy amióta te a pályán vagy, hogy látod, mennyivel, hány évvel, mert itt évekről beszélünk, tolódott korábbra ez a szexuális érettség?
Hát jó kérdés, ugye itt én nem vagyok orvos, itt ebben a kérdésben egy talán más szakembert kellene megkérdezni. Itt én úgy érzem, hogy azért a generációk minden 3-4 évben változik valami. Tehát amikor egy 12. osztályt kiviszek, és átveszek egy 9. osztályt, akkor nem az a furcsa, hogy igen, a kettő között azért, mintha gyerekeket kapnék, és olyan gyerekesek, úgymond, hanem teljesen más az orientáció az életben. Más dolgok foglalkoztatják, másképp közelítenek meg mindent. Tehát én ezt inkább így tudom megfogni, vagy valamilyen szinten választ adni erre a kérdésre, hiszen főleg így kisebb osztályokban tanítok 5-8-at is, de nem beszélünk ilyenekről. Mindenképpen a szülők nagyon jól tudják, hogy előbbre jött, tehát mit tudom én, egy hatodikos, hetedikes gyereknek már azért hát el kell mondani, mindenképpen erről beszélni kell, tematizálni kell dolgokat, lehet még korábban is most már.
A műsor elején azt ígértük, hogy a kultúráról is fogunk beszélni, és én ezt éppen a fesztiválok kapcsán hoznám be, hiszen nem szabad eltagadni azt a tényt, hogy szinte az összes erdélyi, és értelemszerűen külföldi fesztiválon is jelen van az oktatás, vannak panelbeszélgetések, workshopok, és olyan programpontok, ahol mind a fiatalok, mind pedig az idősebbek, végülis korosztálytól függetlenül gazdagíthatják az ismereteiket, a tapasztalataikat. Jó kérdés, hogy erre mennyire mennek el a fiatalok, de ha nem tévedek, te is tartottál ilyen panelbeszélgetést az Egyfeszten. Mennyire érdeklődnek a fiatalok, és hogy lehet őket bevonni, hogy lehet őket arra ösztökélni, hogy még inkább részt vegyenek, vagy nagyobb hangsúlyt fektessenek erre is, és egy-egy fesztiválra ne csak a koncertekért, és ne csak az éjszakai bulikért menjenek el, hanem üljenek be egy-egy ilyen előadásra is. Azokra, amelyek számukra érdekesnek tűnnek, vagy azt gondolják, hogy igen, itt tanulhatok valamit, ami hozzám közel áll. Akit nem érdekel a történelem, az nem kell beüljön egy történelmi előadásra, az beülhet mondjuk egy robotika előadásra, vagy éppen fordítva.
Pontosan, tehát teljes mértékben jogos a felvetésed, és illeszkedik a fesztivál struktúrájába, hiszen egy fesztivál nem arról szól, hogy bulizunk, nem csak arról szól, hogy koncertek vannak, és sörözünk, és esetleg más dolgot is fogyasztunk, hiszen az is egy markáns sem jelen van bizonyos helyeken, hanem tényleg egy fesztivál úgy van kialakítva, és ha beszélünk akár az Egyfesztről, vagy a Tusványosról, azért ott vannak panelbeszélgetések, és olyan beszélgetések, amelyek a fiatalok számára vonzóak lehetnek. Tehát itt az Egyfesztet említetted, de például a Tusványoson is voltam, láttam azt, hogy igen, este a koncerten tömve van, és normális is, hogy az emberek, a fiatalok elmennek arra, de ha délelőtt a panelbeszélgetéseken vannak fiataloknak szóló programok, és vannak ilyen jellegű programok, jelen voltak a fiatalok, tehát eljöttek, felkeltek, mert ugye azt gondolják a szülők, vagy idősebbek is, hogy ó, hát aztán ott délig alusznak, vagy délutánig, és csak estére, mint a vámpírok elevenednek meg. Nem igaz.
Nem igaz, már csak azért sem igaz, mert a sátorban olyan meleg van, hogy reggel 8-9 után nem lehet bírni.
De... Pontosan, tehát felkeltek, eljöttek, bekapcsolódtak, érdeklődtek, tehát ha egy fesztivál szervez fiataloknak szóló programot, akkor ott vannak. Az Egyfeszten ugyanígy, természetesen az a program, amit én Gyergyószent Miklóson levezettem, az az örmény katolikus egyházhoz köthető kollégámmal, Kálmán Attila tanár úrral voltunk ott, ő egy ilyen multikulti programot vezetett le, székelyek, örmények, zsidók Marosvás, vagy Gyergyószent Miklóson. Voltak fiatalok. Tehát az a fiatal, aki, és gyergyóiak is, tehát az a fiatal, aki szerette volna megismerni Gyergyószent Miklóst egy ilyen szempontból, eljött erre. Tehát nem lehet olyan könnyen leírni a fiatalokat, hogy ó, hát nem érdekli őket. Valóság az, hogy fesztivál dömping van, főleg ebben az évben. Az én meglátásom szerint rengeteg lehetőség volt, ugye, mert hát évekkel ezelőtt nem lehet semmit se szervezni, és nem lehet menni sehova. Tehát lehetett választani, és a fiatalok ezt ki is használták. Tehát rengetegen voltak, az osztályomból is elég sokan voltak különböző fesztiválokon, és ott voltak a kulturális, vagy akár fiataloknak szóló rendezvényeken.
Kicsit más korosztály, de például én a Vibe Fesztiválon találkoztam ezzel a jelenséggel, vagy programponttal, amit úgy hívtak a Vibe-on, hogy csemetezzük. Ez az egészen fiatalokat célozta meg, tehát a 4-5 éves, vagy azt hiszem a sátorra az volt kírva, hogy 3-12 éves korosztály. Miért kellett ez a sátor a Vibe-on? Azért, hogyha a szülő, egy fiatalabb szülő be akar ülni egy panelbeszélgetésre a Vibe Call-in, ahol, ahogy te is említetted, rengeteg fiatal volt, és mindig tele voltak az előadás terek, még akkor is, amikor nagyon jó idő volt, és ott volt a Weekend, ahol lehetett volna fürdeni előadás helyett. Nyilván, amikor elkezdett esti az eső, akkor különösen nagy igény volt az előadás terekre, mert hát valahol menedéket kellett keresni, de hát ott volt ez a csemetezug, ahol a szülők leadhatták a gyermekeiket, ameddig ők végighallgattak egy előadást, tehát ugye még egyszer az egészen kicsikről van szó. Mennyire jó az, hogy egy ilyen 3-12 év közötti gyermeket kiviszünk egy fesztiválra, még akkor is, hogyha van egy ilyen idézőjeles megőrző?
A kérdés az, hogy milyen jellegű az a fesztivál. Délelőtti órákban és napközben szerintem úgymond ártalmatlan egy ilyen fesztiválos hangulat. Tapasztalatom szerint persze lehet látni eseteket, amikor nem ilyen egyértelmű mindez. Valószínű van egy olyan is, hogy azért a kicsiknek is vakáció van. Tehát az óvodástól kezdve mindenkinek szünidő van, és a gyermekekben megvan az a társas igény. Tehát óvodába jár a gyermek, vagy akár kisiskolás a gyermek, együtt van az osztálytársaival. Már nem úgy van, mint az idősebbek korában, a középkorúak idején, hogy kimegy a gyermek a blokk elé, vagy az utcára játszani. Tehát én házban élek Marosvásárhelyen, és elmondják az idősek, hogy igen, régebben a gyerekek az utcán játszottak. Most én nem merem kiengedni a gyermekemet az utcára, mert úgy száguldanak az autók abban a kis utcában. És sok mások miatt nem engedhetem ki a gyermeket az utcára. A gyermek egyedül van a szünidő idején, és sok esetben, és ha nem akarom azt, hogy a gyerek ott üljön, tehát váltsa a pozíciókat, a telefon, a számítógép és a tévé között vándoroljon, egy tömbházlakásban például, akkor normális az, hogy a szülő szeretne valamit felajánlani a gyermeknek is, és elviszi egy ilyen helyre. Tehát ha vannak gyermekfoglalkozások, szerintem azokat a szülők szívesen veszik, és a valóság az, hogy beisülnek ezekre a gyermekekkel. Tehát nekem is van kisgyermekem, szívesen beültem vele a forgatag idején játszani, és az úgy nagyon jó volt. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, kivisszük őket, mert találkoznak társakkal, társaikkal, és hát nekik is igény van azért a beszélgetésre, találkozásra.
Attila, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Én javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, ahol célzottabban rákanyarodnánk a nyári munkára, illetve a nyáron elfogyasztható kultúrára.
Természetesen, hogyha erre alkalom adódik a jövőben, akkor állok rendelkezésre örömmel.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Puskás Attilának, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Viszont hallásra!
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.